137. Zsoltárt fogom olvasni. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha Sionra gondoltunk. Az ott levő fűzfákra akasztottuk hárfáinkat. Mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak, öröméneket. Énekeljetek nekünk a Sion énekéből. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem. Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem emlékszem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek. Emlékezz, Uram, az edómiakra, akik ezt mondták Jeruzsálem napján. Romboljátok le egészen az alapjáig. Babilon pusztulására méltó népe. Boldog lesz, aki megfizet neked azért, amit velünk elkövettél. Boldog lesz, aki megragadja és a sziklához csapja csecsemőidet. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy adtad az igédet, amin keresztül megismerhetünk tégedet, megismerhetjük a fiadat és azt, amit rajta keresztül műveltél. Köszönjük neked, hogy egybegyűlhetünk, és együtt megélhetjük ezt a közösséget benned. Kérek, hogy te légy Bencével, és te add neki a szavakat, amiket szeretnél ma üzenni nekünk. Amen.
Előző héten kaptam egy könyvet a tesómtól, és itt a gyűliben adta oda, és mivel nem volt nálam semmi nagyobb táska, ezért kézben kellett hazavinnem. De mielőtt hazamentem volna, itt mentem el a lépcsőn, és valaki meglátta a kezemben ezt a könyvet, és ilyet mondott, hogy hú, de ijesztő cím. Ennek a könyvnek a címe nem volt más, mint egy átok alatt, és elszakítva Krisztustól. És úgy érzem, hogy vannak a gyülekezetben, vannak az egyházban olyan témák, olyan kérdések, amelyek kicsit ijesztőek, kicsit nem szeretnénk róluk beszélni, kicsit tabuk. Talán ilyen kérdés az átok, ilyen kérdés az ítélet, vagy ilyen kérdés a fegyelmezés is. Vagy ha egyszerűen szó esik a fegyelmezésről, akkor gondolunk a gyerekeinkre, hogyan kell őket megfegyelmezni, hogyan fegyelmez egy jó szülő. De ha már arra gondolunk, hogy Isten fegyelmez bennünket, az már kicsit kényesebb téma. Arra már nem szívesen gondolunk. Vagy ha gondolunk is, akkor fölcsapjuk a Bibliánkat a zsidókhoz írt levél 12. fejezeténél, felolvasjuk, hogy akit Isten szeret, azt megfegyelmezi, hiszen a gyermekei vagyunk, és hogy szenvedjük el a fenyítést, és ezzel letudjuk, ezzel készen vagyunk. De szeretnék kicsit többet beszélni ma a fegyelmezésről, mégpedig az alapján, amit a 137. Zsoltár hoz itt elénk. Mínusz 17 éves voltam, amikor megjelent a Boniemnek egy új albuma, és ezen az albumon volt egy dal, ami ennek a Zsoltárnak a szövege alapján íródott. Gondolom többen is ismeritek. És nagyon érdekes, hogy egy feldolgozás volt. Viszont ennek a Zsoltárnak is van egy eredeti szerzője, és nagyon érdekes meglátni, hogy mit tudunk meg erről a szerzőről. Azt tudjuk, hogy ez a szerző izraeli, ez a szerző egy zsidó ember. És egy zsidó közösségben él, mégpedig Babilonban. Viszont mit keres egy zsidó ember Babilonban? Hát nem önszántából ment oda, hanem Isten vitte őt oda. Isten szövetséget kötött a zsidó néppel, miután kivezette őket Egyiptomból a Vörös-tengeren keresztül Mózes vezetésével, és törvényeket és rendelkezéseket adott nekik. Egy feltételes szövetséget kötött velük, aminek nagyon érdekes volt a feltétele. Annyi volt egyszerűen, hogy ha betartják ezeket a törvényeket, ha engedelmeskednek nekik, akkor áldások jönnek. Ha nem tartják be, akkor átkok jönnek. Isten előre megmondta nekik, hogy engedelmeskedniük kell, különben jön a büntetés, jön a bünti. És Izrael történetét nézve, ez a nép újra és újra engedetlen volt Istennek. Folyamatosan elfordultak más istenekhez, más gyakorlatokhoz, és nem azt tették, amit Isten az ő törvényében megmondott nekik. ennek az engedetlenségnek a következtében Isten azt mondta, hogy jó, most már elég, és jön a büntetés. És Isten felhasználta a babiloni népet, hogy elhozza őket Izrael földjére, a földet elfoglalták, a várost lerombolták, Jeruzsálemet lerombolták, a templomot is, a fő templomunkat, ami ott volt. A zsidó népet pedig vagy lemészárolták, vagy egy részét fogták, és elvitték a saját földjükre, Babilonba. Ott vannak Babilonban, és ott tapasztalják meg Isten fegyelmezését. Isten előre megmondta nekik, hogy csak 70 évig lesznek ott, viszont 70 év azért nem rövid idő. Az alatt ott megtapasztalták Isten fegyelmezését. És ez el is vezet bennünket az első és legfontosabb ponthoz, a fegyelmezés kérdésében, hogy a fegyelmezésnek van egy nagyon fontos feltétele. Az, hogy Isten megfegyelmezzen bennünket, ahhoz az ő népéhez kell tartozni. Ez ennyire egyszerű. És hogyan lehet az Isten népéhez tartozni, hogyan lehet Isten gyermeke lenni? Csak egyedül Krisztuson keresztül. Ha valaki elhiszi azt, hogy Krisztus magára vette az ő bűneit, felvitte a keresztre, és ott szenvedett értük, ott halt megértük helyette, ott, ahol nekünk kellett volna, és legyőzve a halált a harmadik napon feltámadt, ha valaki ezt elhiszi, az Isten gyermeke. Az Isten népéhez tartozik a mai világban is. Nem kell többé zsidónak lennünk, hanem hit által Isten gyermekei lehetünk. És aki Isten gyermeke, az számíthat arra, hogy megtapasztalja Isten fenyítését, Isten fegyelmezését. Viszont muszáj szólnunk arról is, hogy a Biblia beszél arról is, hogy mi vár azokra, akik nem Isten gyermekei, akik nem tartoznak Isten népéhez. Isten azt mondja, hogy rájuk ítélet vár, rájuk büntetés vár. És nagyon fontos különbséget tenni a fegyelmezés és az ítélet között. Mind a kettőben jelen van a fájdalom érzése. És míg a büntetés vagy az ítéletben a fájdalom a végcél, a fájdalom szerzés a cél, addig a fegyelmezésben a fájdalom csak eszköz. Isten felhasználja a fegyelmezést, hogy építsen bennünket, talán fájdalom által. Viszont Isten azt mondja, hogy lesz büntetés, lesz ítélet, aminek egyszerűen a célja a fájdalomszerzés. Viszont beszél a fegyelmezés okáról is, Izrael története. Mint korábban is mondtam, az engedetlenség volt. Izrael története során újra és újra elfordult azoktól a parancsolatoktól, amelyet Isten adott nekik. De a mai világban mi a fegyelmezés oka? Hát nem meglepő módon, szintén az engedetlenség. És mondhatjátok, hogy Á, Bence, hát ez az Ószövetség volt. Előbb is mondtad, hogy Isten egy feltétele szövetséget kötött a néppel, és hogyha nem engedelmeskedtek, akkor jött a büntetés, ha engedelmeskedtek, akkor jött az átok. És ez így is van. De, és tudjuk azt, hogy Krisztusban új szövetséget kaptunk, egy feltétel nélküli szövetséget, aminek az alapja a hit. Viszont ebben az új szövetségben Isten továbbra is engedelmességre hív bennünket. Hadd olvassam fel nektek a Péter első levelének legelső bevezető részét, a köszöntés részét. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadókia, Ázsia és Bitínia szorványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Isten azt mondja Péteren keresztül, hogy engedelmességre lettünk kiválasztva. Továbbra is engedelmességre lettünk kiválasztva. Nekünk már nem arra kell figyelnünk, amit Mózes által adott Isten törvényeket, bár azok egy nagyon jó törvénycsoport és nagyon jó életet ad, hogyha arra figyelünk. De Isten más felszólításokat is adott nekünk az új szövetségben, amelyben engedelmességre hív. Engedelmességre hív, hogy az ő lelkére figyeljünk, és hagyjuk, hogy az vezesse az életünket. Amikor pedig a keresztény életünkben, Isten népéhez tartozva, engedetlen életet élünk, akkor igazán számíthatunk arra, hogy meg fogjuk tapasztalni Isten fegyelmezését az életünkben. Viszont Istennek a fegyelmezése célja is van. Mint ahogy mondtam, hogy a fegyelmezésben a fájdalom csak egy eszköz, és az valami célt szolgál, úgy Isten ezt a célt is megadja, mégpedig visszamenve tényleg a zsidók 12. fejezetéhez, amit már korábban is említettem. És ott a 10. versben azt mondja nekünk, zsidók 12.10, mert ők rövid ideig a saját apáink, mert ők rövid ideig saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő, azaz Isten, pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Istennek a célja a fegyelmezéssel nem a fájdalomszerzés, hanem az építés. Az, hogy az életünk fejlődjön. Isten egy megszentelődésre hívott el bennünket, és azt mondja, hogy a fegyelmezés az ennek a része. Azt mondja, hogy a szentségében részesüljünk, ahhoz Isten fegyelmezést használ. Fegyelmezést is használ. És hogy konkrétan hogyan is néz ki ez a fegyelmezés, mert nagyon sok mindent tudunk mondani róla, de gyakorlatban hogyan néz ki? És szeretném elétek hozni azt, amit itt a Zsoltárhoz elénk. Azt olvastuk, hogy a Babilon folyói mellett laktak. És beszéltünk is arról, hogy ott laktak Babilonban, fogságban. És nagyon érdekes belegondolni, hogy Isten fegyelmezésének a módszere sokszor az, hogy kimozdít bennünket a komfortzónánkból. Hogy ott, ahol nekünk békességünk van, ott, ahol nekünk nyugalmunk van, ott, ahol jól érezzük magunkat, ott az nem az a hely, ahol talán Isten látni akar a fegyelmezés közepette. Hanem fog, és kimozdít bennünket arról a helyről, és kimozdít bennünket a komfortzónánkból. Hogy miért teszi ezt? Hogy lássuk, hogy igazán rá vagyunk utalva. Hogy minden egyes helyzetben felismerjük, hogy benne kell bíznunk. Hogy felismerjük, hogy formálódhatunk általa. És amikor kimozdulunk a komfortzónánkból, és talán elveszik minden olyan dolog, amiben eddig bíztunk, akkor felismerjük igazán, hogy Istenre vagyunk utalva. Vagyis, hogy föl kéne ismerni. Ugyanis a fegyelmezés egy kétoldalú dolog. Isten fegyelmez, és nekünk pedig helyesen kell tanulnunk ebből. Mert lehet az, hogy Isten fegyelmez, és mi csak szenvedünk alatta, és semmit nem tanulunk. És ehhez nagyon nagy alázat kell, hiszen Isten ahhoz, hogy tanítson bennünket, ahhoz nekünk talán háttérbe kell szorítani saját énünket, saját magunkat. Viszont Isten arra hív, hogy ebben a helyzetben is ismerjük fel azt, hogy rá vagyunk utalva. És miután beszéltünk így a fegyelmezésről, szeretném megnézni azt, hogy ez a Zsoltár még mit mond el nekünk Isten fegyelmezésével kapcsolatban. Beszéltük azt, hogy a Zsoltár szerzője, aki ismeretlen számunkra, az az izraeli népből származott. Viszont, és hogy ott élt egy közösségben. Viszont mit csinálnak ott a közösségben? Azt olvassuk, hogy sírnak. Miért sírnak? Mert a Sionra gondolnak. Sion egy másik megnevezése volt Jeruzsálemnek, a fővárosuknak, amely ott elpusztult Izrael területén. És aztán nagyon érdekes meglátni a 6. vers végén, azt mondja, hogy ő mindenképp Jeruzsálemet akarja legfőbb örömének tartani. Sőt, az 5. és a 6. versben saját magának egy esküt tesz, átok terhe alatt, azt mondja, hogy bénuljon meg a jobb kezem, nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek. Ez a Zsoltár író, ez teljesen oda volt, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, Jeruzsálem. Csak épp valami kimaradt. Isten. Bíztak a templomban, bíztak a városban, hogy ez Isten városa. Viszont már nem bíztak Istenben. A legfőbb örömük a templomuk lett. És erre figyelmeztette őket amúgy Jeremiás is, mielőtt ebbe a babiloni fogságba vonultak, és mondta Jeremiás a kortársainak, hogy ne a külső vallásosságba bízzatok, ne a templomban bízzatok, hanem Istenben bízzatok. Mégis azt látjuk, hogy itt van a fogságban ez a közösség, amely nem hallgatott Jeremiásra, és most sírnak. És ez egy nagyon fontos leckét ad nekünk, hiszen a kérdés az, hogy a mi életünkben mi a legnagyobb örömünk? Mi az öröm forrása? Mert hogyha olyan dolgokban kezdünk el bízni, mint az izraeli nép, vagy a templom, a város, vagy akár a mai világban a külső vallásosság, és ezeket tartjuk a legnagyobb örömünknek, amelyek mind mulandóak, akkor bizony a sírás és a gyász csak idő kérdése. A sírás és a gyász csak idő kérdése. Isten tehát arra hív, hogy nem mulandó dolgokban találjuk meg az örömünket, hanem a vele való kapcsolatban. És persze az életünkben sok más örömteli dologban, legyen az akár a család, legyen az akár a foglalkozásunk, a hobbink, vagy akár a saját egészségünk. De hogyha ezeket tartjuk már a legfőbb örömünknek, akkor arra vagyunk ítélve, hogy idővel sírjunk és gyászoljunk. Viszont még egy dologról elfeledkezik a zsoltáríró, vagyis ez a közösség, mégpedig arról, hogy Isten velünk van. Isten velük van ott a fogságban, ott a fegyelmezés közepette is, és ezt olvassuk, hogy hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön. Azt hiszik, hogy amikor ott idegen földön, külföldön vannak, akkor az Úr már nincsen velük. És ez egy nagyon fontos lecke a fegyelmezés közepette, hogy amikor Isten fegyelmez bennünket, akkor ott van velünk. Amikor Isten fegyelmez bennünket, akkor ott van velünk. És ez egy olyan dolog, amelyet tudatosítanunk kell magunkban. És én ismerem magamat is, hogy amikor nehéz helyzetben vagy, akár Isten fegyelmezése alatt vagyok, akkor nagyon nehéz erre emlékezni. Nagyon nehéz arra emlékezni, hogy Isten ott van velünk. Viszont ez egy olyan harc fejben, amelyet meg kell vívnunk. Emlékeznünk kell, hogy bár Isten fegyelmez bennünket, ez mégis az ő szeretetéből fakad, és az ő jelenlétével van. Isten ott van velünk. Viszont nagyon érdekes az is, hogy Isten a fegyelmezés közepette feladatot is ad ennek a népnek. Feladatot ad, és lehetőséget ad. És azt mondja, hogy ahelyett, hogy ott gyászolnátok, ahelyett, hogy ott sírnátok, tegyetek bizonyságot rólam. Beszéljetek rólam. És kezditek már látni, hogy Isten fegyelmezése mennyire tökéletes? Elvitte az ő népét egy másik földre, és ott az ottani földnek a lakói kérdezgetnek Istenről. Azt mondják, hogy a fogvatartók kérték, hogy énekeljenek a Sion énekekből, énekeljenek az Úrról. És ott van ez a zsidó nép, amely nem képes erre. Isten adja nekik a lehetőséget és az alkalmat, és ők nem képesek erre. És nem tudom, belegondolva én sem, lehet, hogy én sem vagyok képes arra, amikor Isten elém hoz valakit, és az a valaki kérdez Istenről. És én? Hogyan vagyok akkor képes bizonyságot tenni? Amikor Isten ennyire nyitott ajtót ad elém, akkor én képes vagyok azon belépni, képes vagyok azt kihasználni. Ahogyan itt a zsidók nem voltak képesek, úgy viszont Pál képes volt. Emlékezzünk csak Pál, amikor börtönbe került, és egyszerűen nem tudta abba hagyni azt, hogy Istenről beszéljen. Az egész börtönőrség megtért. És ez az a példa, amelyre Isten szólít minket, hogy kövessük. Nem a zsidókat, nem itt a zsidókat a fogságban, akik nem voltak képesek az Úrról énekelni, hanem Pált, aki nem volt képes nem szólni az Úrról. És utána tovább emve, így hangzik az igerész. Emlékezz, Uram, az edómiakra, akik ezt mondták Jeruzsálem napján, azaz Jeruzsálem pusztulásának napján. Romboljátok le egészen az alapjáig. Babilon pusztulásra ítélt népe. Boldog lesz, aki megfizet neked azért, amit velünk elkövettél. Boldog lesz, aki megragadja és sziklához csapja csecsemőidet. Kemény szavak. Sziklához csapja csecsemőidet. És akár könnyen el is suhanhatnánk ez az igerész fölött, vagy akár nem is kellett volna felolvasni, hiszen ilyenről talán nem is illik beszélni. Viszont sokkal több rejlik ebben az ige szakaszban, mint gondolnánk. Sőt, akár hogyha keresztény alapigazságokat puffogtatnánk, akkor elmondhatnánk, hogy Jézus mondja, hogy szeressük az ellenségeinket, és szeretni kéne az ellenségeinket, és kész is lennénk ezzel a történettel, de szerintem ennél is több van ebben. Ez a kis rövid igeszakasz szintén a szerző rövidlátóságára, rövidlátására utal. Azt mondja, hogy Babilon és Edom két olyan nép volt, amelyek segítettek, vagy amelyek elpusztították Jeruzsálemet, az edomiak inkább csak segítettek. De a szerző erre a két népre haragszik. Pedig mik voltak ez a két nép? Csak eszköz. Eszköz Isten kezében, hogy elérje az ő célját. Eszköz Isten kezében, hogy megfegyelmezze azt a népet. Ez a szerző, a Zsoltár szerzője pedig olyan rövidlátó, hogy csak ezt látja. Nem látja a nagy képet, hanem csak azt látja, hogy ezek az eszközök ott vannak, és hogy miattük szenvedés érte a népet. De akkor mégis mire kéne gondolnia? Arra, amit a vázlatban is láttok, hogy önvizsgálatra. Arra kéne gondolnia, hogy nem ez a babiloni nép volt, nem ez az edomi nép volt, akik miatt valójában ők fogságba kerültek, hanem ők csak eszközök voltak. Az igazi ok, az bizony ők maguk voltak. Ők voltak, akik engedetlenek voltak Istenhez, és ezért Isten fogságba vitette őket, egy eszköz által, egy nép által. És ők továbbra is csak erre a népre haragudnak. És fel kellene ismerni nekünk is, amikor fegyelmezés közben vagyunk, hogy bizony nem vádaskodhatunk, nem mutogathatunk másra, akik által, vagy ami által Isten fegyelmez bennünket. Hanem fel kell ismernünk alázattal azt, hogy bizony ennek mi vagyunk az oka. Mi vagyunk azok, akik miatt ez a fegyelmezés ér bennünket. Nem mutogathatunk másra. Viszont még egy nagyon fontos leckét tanít meg nekünk ez a Zsoltár. Olvastuk ezt, hogy boldog lesz, aki megragadja, és a sziklához csapja csecsemődet. És ez egy olyan kijelentés, amit talán a leggonoszabb embernek sem gondolnánk ezen a földön. Hiszen lehetnek gonosz szülők, lehetnek gonosz emberek, de az ő ártatlan csecsemőik miért kéne, hogy meghalljanak? Hiszen ők nem tehetnek semmiről. Ez egy olyan kijelentés, amelyet nem kívánunk senkinek. És mégis milyen érdekes, hogy a zsidó nép életében kétszer is megtapasztalta ezt a szenvedést, kétszer is elvették az ő csecsemőjét. Egyszer még visszatérve Egyiptomba, amikor a fáraó azt parancsolta, hogy a fiú gyermekeket, a fiú csecsemőket dobják a Nílusba. Egyszer pedig ennek a Zsoltának már utána időben Herodes Jézus születése idejében azt parancsolta, hogy a betlehemi csecsemőket öljék meg. És kétszer is megtapasztalta ezt a zsidó nép, és most pedig egy zsidó ember kívánja ezt valaki másnak. És nagyon érdekes, hogy ez a gyűlölet, ez az utálat egyenesen veszélyes. Hiszen amikor ez a gyűlölet uralkodik valakiben, ez a gyűlölet van a szívünkben, akkor nagyon könnyen hasonlóvá válunk a mi ellenségeinkhez. Akit talán átkozni kívánnánk, akit talán gyűlölünk, hasonlóvá leszünk hozzájuk. Hasonlóan tudunk mi is cselekedni. És bár csak kívánság ez, de mégis elvezetne cselekedethez. Így tehát a gyűlölet az egy nagyon veszélyes dolog, hiszen pontosan ugyanolyanná tesz bennünket, mint akit gyűlölünk. És Isten arra hív, ez a Zsoltár által, hogy erre nagyon oda kell figyelnünk. Azt mondja, hogy ha ilyen gyűlölet van bennünk, akkor nagyon vigyázzunk, hogy nehogy hasonlóvá váljunk a gyűlöletünk tárgyához. Két nagyon nehéz dolgot hív. Két nagyon nehéz dologra hív minket Isten most. Ez, amit a vázlatban is láttok, hogy önsajnálat helyett tegyünk bizonyságot. Azt mondja, hogy amikor elkezdenénk a a legfőbb örömünknek más tartani, és azt akár el is veszítjük, akkor fókuszáljunk újra Istenre. És lássuk meg azokat az ajtókat a fegyelmezés közben is, amikor ő lehetőséget ad bizonyságot tenni. Lehetőséget ad róla beszélni. És talán ezek lehetnek a legjobb lehetőségek bizonyságot tenni, hiszen amikor úgy teszünk bizonyságot, hogy örömteli az életünk, meg minden rendben van, akkor mások is azt fogják látni, hogy bizony a keresztény élet az csak öröm és csak csupa boldogság. Viszont amikor igazán szenvedésben vagyunk, amikor Isten fegyelmezését éljük át, akkor őszinte szívvel tudjuk elmondani, hogy milyen Isten népéhez tartozni, és rengeteg öröm és rengeteg boldogság van benne. De nem csak az, hanem is bizony Isten fegyelmezése is, amelyet felhasznál a mi javunkra, a mi épülésünkre. A második dolog, amit pedig ebben a Zsoltárban tanulunk, egy vádaskodás helyett kezdjük önvizsgálattal. Amikor Isten fegyelmezése ér bennünket, akkor nem mutogatni kezdünk, hogy emiatt, vagy amiatt, vagy ez az eszköz által fegyelmezett meg bennünket Isten, hanem legyünk készek magunkba nézni, és felismerni, hogy bizony miattunk van. De ne álljunk meg ennél, hanem Isten fegyelmezése arra hív, hogy változtassunk ezen, hogy formálódjunk az ő akarata által. És hadd fejezem be egy Boniem idézettel, visszatérve a jól ismert énekünkhöz, amely miután ezt a Zsoltár szöveget feldolgozta, hozzátesz egy nagyon biblikus, nagyon jó gondolkodást, amely így hangzik. Hadd legyenek a mi szavaink és a mi szívünk gondolatai kedvesek a te szemedben, Uram. Imádkozzunk. Istenünk, szeretnénk alázattal eléd jönni, szeretnénk beismerni, hogy te vagy a nagy Úr, te vagy a fenséges Király. És ahogy látjuk a te igédből, tudjuk azt, hogy akit te szeretsz, azt te megfegyelmezed. És szeretnénk ezt a lelkületet elfogadni, szeretnénk alázattal elfogadni a te fegyelmezésedet, és épülni általa. Kérlek, adj nekünk készséges szívet a tanulásra, készséges szívet a fejlődésre. Szólj hozzánk, Urunk. Kérlek, add, hogy lássuk meg a helyzeteket, amikor te bizonyságtételre hívsz, és lássuk meg azt is, amikor önvizsgálatra hívsz. Szükségünk van rád. Formálj bennünket. Jézus nevében. Amen.